225-ének, hogyha, de ez az, amit azt gondolom, hogy kívülről tudunk mindannyian. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Ennek énekeljük el az első három versszakát.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, oldalattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térve.
Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, mert nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti vétkeinket. Amilyen irgalmas az Apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz, hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű. Úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancs szavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Homiletika, ugye az a tudomány, ahol azt tanuljuk, hogy hogyan kell igét hirdetni, prédikálni, abban inkább óvnak attól, hogy az ember a személyes, az ige választásban, meg egyetlen személyes életével traktálja a hallgatóságot, a gyülekezetet, mert hogy az könnyen elcsúszik egyfajta szubjektív beszélgetésbe, és most mégis mielőtt felolvasom az igét, hagyd mondjam el, hogy mi az ige választásban én alapvetően a munkatársaim tudják, hogy nagyon szoktam ragaszkodni a napi igéhez, mert az jó, hogy provokálja az ember, különösen akkor, amikor egyből nem érti az ember, hogy miért ez van mára, na az különösen jó kezdet, mert akkor meg kell küzdeni a üzenetért. De most mégis egy olyan igét választottam, ami nem a napi igéknek a sorában van. Tegnap volt a legidősebb unokánknak a szalagavatója a pápai református gimnáziumban. Ez egy csodálatos dolog, 3 héttel ezelőtt született meg a 10. unokánk, és aztán ezek azok mindenképpen pozitív dolgok. Tudtam, hogy itt fogunk lelkész gyerekként találkozni, én magam is az vagyok, és ma este vagy holnap délelőtt még ez nem dőlt el, Hidasra kell mennem, hogy találkozzak annak a lelkipásztornak a 2 gyermekével, akik elveszítették az édesapjukat teljesen váratlanul, egy szörnyű autóbalesetben, 51 éves édesapa, lelkész gyerekek. Úgyhogy ez az, ami mondjuk divatos, hogy kontextus, ez határozza meg azt, hogy ilyen igét választottam itt. Apák és fiak, anyák és lányok, anyák és fiak, egy család történetben hogy is van benne Istennek az akarata, Istennek az ígérete. Erre a szép klasszikus történet az elejét nem olvasom, azt ismerjük mindannyian, meg ezt a részét is, csak onnan, ahol az édesapához szól Istennek a követe, az angyal. Az angyal így szólt: ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed, feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel. És sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő előtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. És aztán a Lukács evangéliumi első fejezetében az 57. verstől így folytatódik a történet, miközben itt előtte már a Magnifikált Mária énekét olvashatjuk, a másik édesanyja. Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta: nem, hanem János legyen a neve. Mire ezt mondták neki: de hiszen senki sincs a te rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni. Ő táblát kért, és ezt írta alá: János a neve. Erre mindenki elcsodálkozott. És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak: vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. Generációk sora egymás után Istennek az ígéretében. Egyáltalán nem magától értetődő. Ugye Keresztelő János híveinek még ma is van egy vallási közösség, akik nem fogadták el egyébként, hogy Jézus a Messiás. Ezt nézem a vallásalapítókat, akkor a vallásalapító nem feltétlenül egy családból indul más vallásoknál. Nem tudunk az édesanyjáról, nem tudunk az édesapjáról, és milyen különleges ez, hogy a mi hitünknek a közepe, a feje Jézus életében is nagyon fontos. Mária, nagyon fontos József, a maga mellékszerepében különösen szeretettel foglalkozik vele az evangélium, és hát Erzsébet és Zakariás. És most megvallom, itt a teológus társai mondhatják, hogy milyen jegyet kaptam Biblia ismeretből annak idején Debrecenben, hogy mostanában először realizáltam ezt, hogy az édesanyja Erzsébet már tudja a nevet. Mindig ennyi maradt a gyerekkori történetből, hogy a János név az Zakariás, tudja, hogy őkért táblát, tiltakozik, hogy nem Zakariás, nem az apja nevét viszi tovább, mint ahogy én, meg talán közülöttek is néhányan, hogy apát így hívták, akkor hívják a fiút is így, hanem már Erzsébet is tudja ezt. Anélkül, hogy valószínűleg előtte beszéltek volna, milyen csodálatos harmónia az édesanyja meg az édesapa között, úgy is, hogy közben ott 9 hónapig hallgat az édesapa, aki egyébként meg a lelkek pásztor, egyébként pedig pap. Ez a generációk sora, Istennek az az áldása, hogy családban születik a szabadulás. Családban születik a szabadulásnak az ígérete. És mi láthatjuk keresztelő János életében a saját életünket, még akkor is, ha ő egy ilyen különleges ember, így nevezik az egzegéták, hogy világkorszakok határőre, aki ott őrködik az ónak, meg az újnak a határán, a legkisebb és a legnagyobb, ugyanakkor nagy lesz az Úr előtt, itt is ezt olvastuk. Milyen nagy dolog az, hogy a család történetébe ágyazódik bele az ígéret annak, aki majd születik, meg az egész népnek. Egy család életébe ágyazódik be, és ez különösen kedves nekem, ez a mi lesz ebből a gyermekből. 14 évesen a szülői házból így küldtek el Debrecenbe, a nekem nagyvárosba, a kisborsodi parókiáról, na, mi lesz ebből a gyermekből. És hogyha arra gondolunk, hogy mit is jelent ez az ígéret a mi életünkbe, akkor az egy különleges, hogy mondjam így, lelki teher, és egy különleges ajándék, hogy a gyülekezet határai a mi gyermekkorunkban, meg a családnak a határai olyan elmosódottak voltak. És hát ma nagy divat az összes traumát, összes nem létező és létező traumát az embernek a családi életéből idehozni, hogy mi az, ami egy lelkész gyerekként teher. De én tudtam erre úgy gondolni mindig, ami teher volt, hogy aztán, amikor nálunk is megtörtént, akkor arra gondoltam, hogy talán ez nem véletlen. A gyerekkoromat egyetlen karácsonyra nem emlékszem, hogy ne hívtunk volna be valakit még. Éppen akinek meghalt a férje, hívjuk ide a drága Irénkét, mert most egyedül van a karácsonyban, és akkor én emlékszem, 9 évesen vertem az asztalt, hogy ez a mi karácsonyunk, ne jöjjön ide! És akkor mondta a húgom, hogy lehet, hogy hoz ajándékot. Na jó, akkor jöjjön! És ismeritek ezt. És ez a különleges mondat, amit édesanyánk egyébként mindig hálaadással mondott el, hogy tudjátok, hogy engem hogy kért meg édesapátok? Azt mondta, hogy eljössz-e hozzám harmadiknak. Első Isten, második a gyülekezet, és te vagy a harmadik. Tudjuk ezt ma még? Tudják ezt ma még a lelkipásztoraim mondani? Van-e még olyan szíve választott, aki erre azt mondja, hogy akkor is jövök, vagy akkor jövök? Vagy látjuk-e ennek azt a terhét, ami nem biztos, hogy helyes volt ilyen módon terhet rakni a családra. Bizony ezek nem könnyű kérdések, és azért fontos, hogy mindezektől a részben és egyébként fontos beszélgetésektől függetlenül is, meg ezekkel együtt lássuk azt, ami az apák és fiak, az anyák és lányok és a különböző variációk élt, az bele van szőve Istennek az ígéretébe. Hogy képesek legyünk arról, ami nekünk teher, meg ami nekünk állás és öröm, attól is nem elvonatkoztatni, hanem mindazt betegyük abba az ígéretbe, ahogyan a keresztelő János életében is ott van az ígéret. És az a különleges dolog Istennek az ígéreteibe, hogy azok egyszerre kötnek bennünket az elődökhöz, szándékosan nem mondom, hogy a múltunkhoz, mert a múltunk az jelen van az életünkben, az jelen való, az nem múlt el, az itt van. Még a szociálpszichológia is tudja ezt, meg az emlékezettudomány már ilyen is van, de az Isten népében meg különösen fontos, hogy minden abból a kezdetből van, amelyik úgy hangzik, hogy kezdetben teremtette, amelyik úgy hangzik, hogy kezdetben volt az ige. Ezek ebből a kezdetből indul, és a mi életünk se akkor kezdődik 9 hónappal a szülés előtt, a fogantatás pillanatában, hanem ott kezdődik. Ádámban és az új Ádámban, ott kezdődik bizony keresztelő Jánosban is, látjuk ezt, hogy mit jelent az az ígéret, ami azt is mondhatnánk, hogy már a teremtés pillanatában megszületett, hogy majd eljön az, aki a kígyó fejére tapos, és ez bennünket odaköt ahhoz, ami előttünk volt, és kinyit a jövőre. És ez egy különleges dolog, ahogyan megnyílik a jövő, hogy nem azt mondja a keresztelő Jánosnak a családja, hogy mi lesz ebből a gyermekből, hát nem kérdés. Hát ő lesz a hírnök, ő lesz a kiáltó szó a pusztába, ott van leírva, ő lesz az, aki az apák szívét, a régi fordítás, ami így volt, hogy a fiakhoz, helyes, hogy ez vonatkozik a következő generációban, nem csak a fiakra, a fiakhoz téríti, hát tudjuk, hogy mi lesz, nem? És mégis azt mondják, hogy mi lesz ebből a gyermekből. Isten ígéreteinek a megvalósulásába mindig van valami olyan plusz, valami olyan más, amit még elgondolni se tudunk, hogy az hogyan fog megvalósulni, de ezek Istennek az ígéretei. Ő az, aki garantálja ezeket az ígéreket, tehát ő tudja, hogy mi lesz. És akkor ez egy nagy kérdés, gondolom a ti családotokba is, a miénkbe is, az előző, meg a következő generációba is. Azóta is ott mocoszkál a fejembe, amikor egy valaki volt az öt gyermekünk közül, aki gondolkodott azon komolyan, hogy ő teológiára fog menni, és azt gondoltam, hogy az én dolgom az, hogy kicsit elbizonytalanítsam. Túl jól sikerült. És nem teológiára, nem ez a megszentelődésnek az egyetlen útja, tehát nem történt itt semmi tragédia, de néha a fejemre szokta olvasni, hogy hát azért nem mentem teológiára, mert nagyon határozottan elmondtad, hogy mi is kell ahhoz, hogy... És úgy gondolkodok rajta, hogy jól tettem, nem jól tettem, ezek nem egyértelműek az embernek az életében, vagy arra gondolok, hogy én meg már csak azért sem mentem érettségi után rögtön a teológiára, mert a szüleim annyira imádkoztak érte, és ez az egy év, amit betanított esztergályosként töltöttem, az a szolgálatomra később milyen nagy áldást jelentett, ez a titka, a hitünknek a titka az, hogy engedjük ezt a nyitottságát Isten ígéretének. Ez nem egyszerűen az a mostanában, főleg a modern korban megszületett kérdés, hogy mi az, amit a múltból tovább vigyünk, meg mi az, amit másképp kell csinálni, mi a régi, meg mi az új, ezt lehet rágni egészen úgy, mint a gittet, amikben nagyon megunja az ember, hogy hát most már azért másképp kell, mert a mai fiatalok, és így tovább. Ezek is jogos kérdések, meg a hitben ez nem módszertani kérdés. A hitnek a lényegéhez tartozik, Isten ígéretének a lényegéhez tartozik az, hogy ott látjuk benne azt, ami előttünk volt, és jelen van az életünkben, ahogyan jelen vannak a szüleinknek az imádságai az életünkben, pedig már lehet, hogy régóta ott porladnak a temetőben, és ahogyan jelen van a mi imádságunk az utánunk következőknek az életében, és közben pedig Isten a prófétai szóval, ez is egy prófétai szó, kinyitja az életünket, hogy mi lesz ebből a gyermekből, abban nézd Istennek az ígéretét, és az nem egy lejátszott dolog, és ahhoz nyitva kell lenni a jövő felé. Nem a felé a jövő felé, amit a futurológusok elmondanak, hanem az Istennek a jövendője felé, amit ő készít a jövendőbe. És hogyha azt kérdezzük, hogy mit tehetünk mi a következő generációért, lelkész gyerekként, vagy talán már van lelkész gyerekünk, vagy reméljük, hogy talán majd valamilyen módon az apának, a nagyapának a szolgálata az folytatódik, akkor az egy megint csak a hitnek a lényegéből következő tevékenység, amit mi a legnehezebben tudunk megtenni. Azt is mondhatnám, hogy mit tehetünk? Hát Isten ígéreteinek ő a garanciája, semmit. Ezt is mondhatnám. De nem a semmiről van szó, hanem arról van szó, hogy amit tehetünk, az a hit, a hívő életünknek, egy életünk van egyébként, nincs külön hit életünk, meg magánéletünk, meg ima életünk, meg szórakozó életünk, tehát a Krisztusban gyökerező életünknek a titka az engedni. Hogy engedni Isten ígéretének a megvalósulását. És ebben annyit lehet, ebben nagyon sokat tudunk az aktivitásunkkal, amit elvárnak tőlünk hibázni, és talán én is a nyugdíjas kor felé haladva egyre inkább érzem ennek a titkát, meg látom ennek a titkát, hogy mit is jelent engedni. Amikor az ember nem gondolja azt, hogy csak az van, amit ő csinál. Ez egy nagyon mély tanítás. nekem személyesen is, amikor már csak azon, amit én csinálok, na, akkor aztán, akkor már nagy baj, abból nagy baj tud lenni. De ismerjük ezt, nem? Amikor az embernek a hitéből következik az, hogy hát azért ne engedjük, hát azért a következő generációban is ott kell lenni. Isten igéjének, Isten szeretetének, ezt nem akarjuk kényszerként, de azért mégis van bennünk egy ilyen vágy. Most legutóbb összejöttünk így unokák serege, meg a gyermekeinknek a serege, és akkor mondom, hát akkor kezdjük a napi igével. És akkor azt mondta a kicsit feleselős unokánk, azt mondja, az egyik a 10 közül, egy idősebbik, azt mondta, hogy igen, nagypapa, tudjuk, nálad ez foglalkozási ártalom. Mármint, hogy a napi igét olvas. És akkor én anélkül, hogy megsértődtem volna, mondom, hogy hát akkor hagyjuk. Na nem, azért olvasd, de úgyis a napi igét olvasod, nem? Én már olvastam reggel az ágyban. Tehát, hogy, és akkor egyszer csak vissza, amikor már azt gondolja, hogy a kis iPad-jével még mielőtt fölkelt volna, mert elolvasta a napi igét. De ismerjük ezt. Én emlékszem, ez a, ugye azon túl, hogy sokat beszélgettetek biztos erről a papfi, gazfi című összekötésről, én emlékszem, hogy milyen teher volt ez a, nekem a, az iskolába, és bizony ebben azért a családtagok, nem édesapám, de a családtagok benne voltak a tágabb rokonság, hogy te úgy viselkedj, ráadásul 60-as évek, te úgy viselkedj, hogy te lelkész gyerek vagy, nehogy szégyent hozz apádra. És ezt eldöntöttem, hogy soha nem fogom azt mondani az én gyerekeim közül senkinek, hogy úgy viselkedj, hogy az édesapádra, aki lelkész, szégyen ne hoz. Emlékszem rá, amikor 8 évesen hazajött a kislányunk a budai elit általános iskolából, 3-an jelentkeztek református hittara, ő volt az egyik, és akkor sírva jön haza. És akkor mondom, hogy mi a baj. Hát nem majdnem kimondtam a nevét, mondjuk így, hogy Márta néni, nem úgy. A Márti néni azt mondta a hitoktató, hogy szégyeljem magam, mert én lelkész gyerek vagyok, és hogy lehet, hogy nekem katolikus a barátnőm. 8 éves gyereknek. Na mondom, hát sikerült ennyire építeni ezt a biztonságérzetét, vagy a másik református gimnázium, 14 évesen. Hajlakot elloptuk a nyugdíjas rajztanárnőt, hogy befújtuk az egyik osztálytársunkat, odaragadt a keze a padhoz, mindenki kapott egy szóbeli figyelmezetést, én meg egy osztályfőnöki intót. És oda mentem Nagy Mihály tanár úrhoz, mondom, hogy tanár úr, én miért kaptam nagyobb büntetést? Mert te hívő fiú vagy, és tőle többet várni. Szóval megéri hívőnek lenni? Így 14 évesen. Azóta ezt a Nagy Mihály tanár úrral, aki a mai napig most már 90 felé haladva mindig ott van, most jövőre készül az 50 éves házassági év, a házasság, érettségi találkozónkra, 50 éves találkozónkra, azóta már megbeszéljük ezt, de ugye ismeritek ezt a helyzetet, meg ismerjük a másikat, ma inkább ez a divat, úgy látom, hogy nehogy véletlenül bármi elvárás legyen, nincsenek elvárások, nehogy hátrányos helyzetű legyen az a lelkész gyerek, hogy neveljük úgy meg, ne hozzuk be a magánéletünkbe, a családi életünkbe nagyon ezt az egész gyülekezeti dolgot, mert a végén még megutálja, mert diszkriminálva lesz meg egyáltalán. Na ebből a dihotómiából, hogy mondjam ezt, hoz ki bennünket Istennek az igéje, ezzel a nyitottsággal, hogy mondjam így a szónak eredet értelmű, hogy mi lesz ebből a gyermekből? Isten ígérete megvalósul az életébe. Hogy hogyan és mint, azt mi nem tudjuk, nekünk engedni kell. Nem nevelés elméletileg engedni, meg nem nevelés elméletileg szigorkodni, hanem az Istennek a kezébe tenni mindazt, amit azért teszünk, hogy ők is lássák, hogy benne vannak abban az ígéretben, amiben a mi életünk is benne van. Az összes terhével, meg a gyönyörűséges igával, amiről Jézus beszél, mert hogy az ő ígéreteinek ő a garanciája, és az meg lesz. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi gondoljuk, lehet, hogy egy kicsit mégis úgy, de a lényeg mégiscsak az, hogy ahogyan Erzsébet és Zakariás, mit tehettek keresztelő Jánosért, mit tehettek, és az a tragikus vég itt a Földön, amit olvasunk, hát hogy tudták volna ezt ők elkerülni, vagy a Jézus családjának az aggodalma, akik haza akarják vinni a fiúkat, hogy jaj, nehogy valami baj legyen ebből a szó eredeti értelmű, radikális igehirdető, mit tudunk mi tenni? Úgy igazán. Azt tudjuk tenni, hogy az Isten kezébe letesszük, és engedjük, hogy az ő akaratába belesimuljon a mi akaratunk.
Amen.
Imádkozzunk. Hűséges Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a szüleinket. Köszönjük a nagyszüleinket. Köszönjük azt, hogy mi benne lehetünk abban a sorban, a nemzedékeknek a sorába, akikhez eljutott a te evangéliumod, a te szabadító üzeneted, és mi is továbbadhatjuk. Látod az életünknek a terheit, a nehézségeit, amikor a következő generációra gondolunk, és ott van a szívünkben az aggodalom, hogy vajon ők át tudják-e élni azt a bizonyosságot, azt a biztonságot, amit a te szabadító erőd jelent a mi életünkben. Aztán magunkra nézünk, és kicsinyhítően azt gondoljuk, hogy talán mi vagyunk azok, akik ezt elrontjuk, akik ezt nem jól képviseljük a családunkban, és nem tudunk rád nézni, aki a te ígéreteidnek a garanciája vagy, aki te magad állsz jól azért, amit megígértél. Arra kérünk most, akár visszafelé tekintünk, ami mögöttünk van, akár előre tekintünk, ami még vár ránk, és ami vár a mi következő nemzedékbe született családtagjainkra, meg ami vár a mi egyházunkra, a mi gyülekezeteinkre, hogy azzal az örömmel, azzal a kíváncsisággal, azzal a nyitottsággal tudjunk előre tekinteni, hogy mindaz, ami jön, az a te ígéreteid megvalósulásának a helye lesz, a helyszíne lesz, a kerete lesz. Mi talán lesznek olyan helyzetek, amikor csak a bajt, meg a nehézséget, meg a megpróbáltatást, meg a pogány, istentelen erőknek az apoteózisát látjuk. Ad nekünk a hitnek a szemeit, amely látja a te ígéretedet, a te megtartó kegyelmedet is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 25. Zsoltárnak az első és a második versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram, és a második verset utaid, Uram, mutasd meg.
Szívemet hozzád emelem.